Máté 28:1-10. Így hangzik a feltámadás története Máté írása szerint. Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán elment a Magdalai Mária és a másik Mária, hogy megnézzék a sírt. És íme nagy földrengés volt. Az úrangyala leszállt a mennyből, odament, elhengerítette a követ és leült rá. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek, és szinte holtra váltak. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal. Ti ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amit megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. És menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek ment Galileába, ott meglátjátok őt. Íme megmondtam nektek. Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól, félelemmel és nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hír tanítványainak, és íme Jézus szembe jött velük, és ezt mondta, legyetek üdvözölve. Ők pedig odamentek hozzá, megragadták a lábát, és leborultak előtte. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk, ne féljetek, menjetek el, adjátok hírül atyám fiainak, hogy menjenek Galileába, és ott meglátnak engem. Imádkozzunk. Köszönöm neked, Úr Jézus, hogy megörökítetted nekünk is a te feltámadásodnak a története, hogy nincs előttünk ez elrejtve, nem kell tudatlanságban élnünk, hogy többet jelent, Uram, nekünk a húsvét most, mint locsolkodást, mint hímes tojás, mint csokoládé nyulakat, Uram, hanem üdvözölhetünk téged, mint aki halott voltál, de íme élsz. Uram, az a én vágyam, hogy valamiképpen valamit többet megérthessünk a te feltámadásod jelentőségéből. Ámen. Na hát, testvérek, már a fiaim kimondták rám az előbb a halálos ítéletet, hogy apu bűnös, és már éppen kezdték sorolni, hogy miben. Gyorsan leállítottam, azért nem kell annyira elhamarkodni a dolgokat. Valamit tudtok rólam ti is, még szavak nélkül is, de valamit jóval nem tudtok. Na hát, testvérek, azért van egy örömhírem. Feltámadt az Úr. Valóban feltámadt. Ez a húsvéti örömhír, és bár bűnös vagyok, valóban ezt én se tagadom, és tudnám sorolni a bűneimet, és éppen tegnap valaki tette egy statisztikát, hogyha naponta csak két bűnt követne el, akkor nem tudom hány éves korára több tízezer bűnt összegyűjthetett volna. Hát én nem tudok ezzel dicsekedni, hogy csak naponta két bűnt követek el, hanem azt kell megállapítsam hívő létemre is, hogy azért újra és újra elkövetek bűnöket sajnos. Amikor gondolkoztam azon, testvérek, hogy miért olyan fontos a feltámadás számunkra, megpróbáltam összegezni, és megpróbáltam egy kicsit rendszerbe foglalni, hogy miért is fontos számunkra a feltámadás. Mi történt akkor, amikor az Úr Jézus feltámadt a halálból? Az első, amire legelőször szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a feltámadás nem más, mint az egyik jele annak, hogy Jézus a Krisztus. A feltámadás az egyik jele annak, az egyik bizonyítéka annak, hogy Jézus a megígért messiás, ő a Krisztus. Pál apostol így fogalmazza ezt meg a Római Levél első részében. A halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Mi történt akkor, mikor Jézus feltámadta a halottak közül? Egy bizonyíték történt. Beled bizonyítva, nézzétek, bármit mondtatok eddig rá még élt, bármit mondtatok rá még itt járt közöttetek, Galileába, Júdába, Samáriába, bármi, teljesen mindegy. Itt az utolsó bizonyíték rá, hogy ő a megígért messiás, ő a Krisztus, aki azért jött, hogy megszabadítsa az embereket a bűneitől. Na hát nem ez volt az első jel, hanem ugye amíg az Úr Jézus itt járt a földön, tett különböző csodákat, és tett különböző jeleket. És ezek között a csodák és jelek között vannak az úgynevezett messiási csodák, amelyek kifejezetten arra irányultak az Úr Jézus életében, hogy bebizonyítsák az embereknek, hogy én vagyok a Krisztus. Én vagyok az, akit évezredek óta ti vártok. És voltak olyan jelek, amiket a zsidók amelyek bekövetkeztét a zsidók egyértelműen annak tulajdonították, hogy megérkezett a messiás, ugyanis voltak csodák, jelek, amelyeket senki más nem tehetett meg a zsidók hite szerint, mint a megígért messiás. Az egyik ilyen jel volt, én három ilyen jelet találtam, mert a teológusok általában, amiket úgy utána kerestem, általában három ilyen jelről beszélnek, amit úgy neveznek, hogy messiási jelek. Az egyik az az volt, mikor egy zsidó ember meggyógyul a leprából. Miért különleges dolog ez? Biblia ismerő emberek mondhatnák, hogy az Úr Jézus megjelenése előtt is gyógyultak meg leprából. Ez így van. Az egyik volt Míriam, ő a törvényadás előtt gyógyult meg, a másik pedig volt Naamán, aki viszont nem volt zsidó. De zsidó ember nem gyógyult meg a leprából, hanem egy Jézus, mikor megérkezett, és elkezdte működését, ő volt az, akihez oda ment egyszer egy leprás ember, és így szólt hozzá, hogy Mester, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És mit tett az Úr Jézus? Megérintette ezt a leprás embert, és azt mondta, akarom, tisztulj meg. Miért különleges ez? Azért különleges, mert egy leprás embernek az érintése az érintőt tisztátalanná tette a zsidók hite szerint. Mikor valaki megérintette egy leprás embert, az onnantól kezdve tisztátalannak minősült. Ennek különböző következményei voltak. Talán nem mehetett be a templomba, nem végezhetett el bizonyos áldozási dolgokat, nem mehetett emberek közé, tisztátalan lett. Ebben az esetben nem így történt. Az Úr Jézus nem lett tisztátalan a leprás embertől, hanem megfordult a folyamat. Az Úr Jézus ugyanolyan tiszta maradt, és a leprás is megtisztult. És tudjátok, testvérek, az Úr Jézus ekkor azt mondta, menjél el a paphoz, és mutasd meg magad, és kezdjék el a papok elvégezni azokat a szertartásokat, amelyek pontosan le voltak írva, amit véghez kellett vinni egy leprás ember meggyógyításakor. Tudjátok, hogy miért volt ez nagyon különleges? Azért, mert ezt soha nem csináltak a papok. Soha nem végeztek ilyen szertartást. Évezredek alatt egyetlen egy ilyen szertartást nem hajtottak vége Mózes törvényadásától óta, hogy mit kell csinálni, mikor egy leprás megtisztul. Valószínűleg elővették az írásokat, és elkezdtek lapozgatni gyorsan, hogy mit is kell ilyenkor csinálni. Soha nem történt még ilyen, soha nem kellett az írásnak ezt a fejezetét használatba venni. Láttátok a Wall-E című rajzfilmet, gyerekek? Na, szerintem egy nagyon jó rajzfilm, a Wall-E rajzfilm, arról szól, hogy az emberiség totálisan tönkretette a Föld nevű bolygót, és egy hatalmas űrhajót épített, és kimentek a világűrbe, és évszázadokon keresztül szépen ott hajókáznak, és egészen addig hajókáznak, még a Földről egy apróka kis növényt be nem gyűjt egy kis gyűjtőrobot, és nem vissza a nagy űrhajóba. És képzeljétek el, ekkor, mikor visszaveszi azt a kis növényt, az egész űrhajó, vagy olyan dolog, egy olyan folyamat indul el, ami addig még nem volt, évszázadok alatt. Beindul egy olyan üzemmód, hogy vissza kell térni a Földre. Vissza lehet térni a Földre, megindult az élet. Na hát valami ilyesmi történhetett, amikor az Úr Jézus meggyógyította a leprás embert. Beindult egy olyan folyamat, ami addig soha nem indult be. Egy olyan fejezetet lapoztak be a mózesi törvényből, amit addig soha nem kellett fellapozni, mert nem történt egyszerűen ilyen. És amikor az Úr Jézus elküldte a leprás embert a papokhoz, hogy mutassa meg magát, akkor a papokat választás elé állásfoglalásra kényszerítette. Na, ehhez mit szóltok? Na, ki vagyok én? Mondjatok, foglaljatok állást. Az Úr Jézus mondta ezt. Ez volt az első messiási jel. A második messiási jel, amit az Úr Jézus tett, hogy valóban ő a megígért messiás, az a néma démon, néma léleknek a kiűzése volt. Miért volt ez messiási jel? A démonűzés a zsidók korában nem volt ismeretlen dolog. Szépen mentek a zsidó rabbik, farizeusok, és űzték ki a démonokat, és megvolt ennek a maga rituáléja, hogy hogyan kell kiűzni egy démont. A démonűzésnek az egyik mozzanata az volt, hogy kapcsolatba kellett kerülni a démonnal. Meg kellett kérdezni, hogy ki vagy te? Emlékeztek biztosan a gadarai megszállott történetére, ott is az Úr Jézus megkérdezte, hogy ki vagy te, és azt mondta, légió a nevem, mert sokan vagyunk. Na hát, ha néma volt az a démon, ami lakozást vett az emberbe, ez képtelenség volt. Ugyanis nem tudott beszélni, nem tudták megkérdezni a nevét, és azt mondták a zsidó rabbi, ha néma démont valaki ki tud űzni egy emberből, az csak a messiás lehet, mert egyedül ő képes arra, hogy kapcsolatba kerüljön vele. És ez így is történt, az Úr Jézus egyszerűen kiűzte ezt a néma démont, és rögtön az emberek elkezdték kérdezgetni, a körülálló emberek, hogy nem ez a Dávid fia? Nem ez a Dávid fia? Miért kezdte el a sokaság rögtön kérdezgetni, hogy nem ez a Dávid fiú? Azért, mert már egész pici gyerekkoruk óta megtanították neki, az az ember lesz a messiás, aki majd a néma démont is ki tudja űzni az emberből. Jézus ismét egy választás elé állította a korabeli zsidóságot. A harmadik messiási csoda pedig az volt, mikor egy vakon született embert meggyógyít valaki. Miért különleges messiási csoda ez, mikor egy vakon született embert meggyógyít valaki? Azért, mert a zsidók hite szerint, a zsidók hagyománya szerint a vakon születés az minden kétséget kizáróan bűnnek a következménye. A zsidók meg voltak győződve arról, hogy ha valaki vakon születik, akkor vagy az anyukája, vagy az apukája, vagy a nagymamája, vagy a nagypapája vétkezett, de még azt kell, hogy mondjam, a zsidók még azt is abban a hitben voltak, hogy a magzat is vétkezhet az anya méhében. Egyszerűen úgy értelmezték a magzati létet a zsidók, hogy belül az anya méhében már a magzat tusakodik afelőtt, hogy jót tegyen vagy rosszat. És hogyha a rossz felé hajlik, akkor nyilván ő a rosszat választotta, ezért valami büntetésül vakon születik meg. És az Úr Jézus a vakon született embernek azt mondta, hogy menj el a Siloám tavához, és mosakodj meg, miután bekente sárral a szemét. Miért volt ez fontos? Ahhoz, hogy megértsük ennek a fontosságát, tudnunk kell azt, hogy a Siloám tava egy különös tó volt a Jeruzsálemben levő sok tó között. Ugyanis ez egy olyan helyen helyezkedett el, ahol elég meredeken le kellett ereszkedni, ami egy vakembernek nehéz volt, és éppen egy olyan ünnep kellős közepén történt a vakembernek a meggyógyítása, amikor a zsidók a vízhordás ünnepét ünnepelték, volt víz kiöntésének ünnepét ünnepelték. Mi volt ez az ünnep? Egyszerűen a zsidó papok lementek ide a Siloám tavához, megmerítették a korsóikat, és elvitték a korsóban levő vizet a templomban levő mosakodó medencéhez. Rengeteg zsidó pap volt akkor a Siloám tavánál, hemzsegtek a zsidókot. A zsidó főemberek. És nem véletlenül, hogy az Úr Jézus oda küldi ezt az ember. Nézd, én megkentelek sára, most menj le oda, ahol a legtöbben fognak téged látni. És lássák meg, hogy fogsz meggyógyulni. És ugye meggyógyult ez a vakon született ember, újra látott. Ez a három, az a messiási jel, amelyet Jézus tett az életébe, amelyek egyértelműen azt bizonyították, minden kétséget kizárólag, hogy ő a Krisztus. És azt mondta Isten, miután a zsidók megölték, meg a mi bűnünk miatt megfeszítetted az Úr Jézus, azt mondta Isten, ha nem elég ennyi nektek, kaptok még egyet. És miután feltámasztotta őt a halálból, Isten hatalmas fiának bizonyult. Nézzétek meg, utoljára megmutatom nektek, hogy ő a megígért messiás, mert őt feltámasztom a halálból. Ez a legnagyobb bizonyítéka annak, hogy valóban Jézus az a Krisztus, akit mi üdvözülhetünk úgy, mint megváltunk, mint szabadítónk. Tovább mennék. Mi továbbá a feltámadásnak a jelentősége a mi életünkre nézve? Azt írja Pál apostol szintén a római levélben. Aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. A bűnhöz szükségszerűen hozzátartozik a büntetés. Ezt nagyon jól kifejezték a fiaim is, meg Gábor is a történetében, mikor megkérdezték a bírót, bűnös az apátok? Bűnös! Mindenki tudja, hogy ha valaki bíró előtt van, és kimondják rá, hogy bűnös, az nem fogja megúszni ártatlanul. Az egyszerűen annak vagy pénzt kell fizetnie, vagy szabadságvesztése lesz, azért fizetni kell. A bűnünkért Jézus fizetett. Ezért van nagy péntek. A bűnünkért Jézus fizetett a kereszten. Ő halt meg helyettünk a mi bűneinkért. De nem fejeződik itt be, mit mond a Szentírás? feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Ez egy kettős cselekedet, kettős tette Istennek. Egyszer le kellett rendezni, Istennek meg kellett oldani a bűnnek a problémáját. Meg kellett oldani, hogy mi bűnösök vagyunk, nekünk van egy bűnös természetünk, ettől meg kell, hogy szabaduljunk, és Isten ezt megtette, mikor a fiát a keresztre adta értünk, helyettes áldozatként, az én bűneimért, a ti bűneitekért, Jézus lógott ott a kereszten. De mi történt ezután? Jézust feltámasztotta a halálból a mi megigazulásunkért. Mit jelent ez? Magyarra lefordítva. Magyarra ez azt jelenti, hogy Isten megadta esélyt nem csak attól, hogy szabaddá legyünk a bűntől, hanem arra is megadta Isten az esélyt, hogy tudjunk élni. Hogy tudjunk élni. Hogy jól megértsétek. Mi történik azzal a rabbal, akit azt mondják, nézzétek, kijöhetsz a tiszaújvárosi börtönből, azt hiszem ott egyszer voltam a börtönben, hát szép nagy falai vannak. Egy kocka. A mező közepén egy nagy kocka, vastag falai vannak, és legalább nem 6 méter magas a fala, utána még szöges drót, őrtornyok, és azt mondják valakinek, nézd, elengedtük a büntetésedet, menjél el! És úgy, ahogy van, egy nadrágban, egy rövidújúinkben, talán egy kis táskában, amiben egy pohár, egy kulacs víz van, meg egy szendvics, elindul az életbe vissza. Mi történik egy ilyen emberrel? Szerintem borítékolható, hogy visszakerül oda a tiszaújvárosi börtönbe. Miért? Mert nem tud visszailleszkedni a társadalomba. Nem tudja, hogy hogy kell élni. Egyszerűen egy börtönviselt embert, mielőtt kiszabadul, kezdik vissza szocializálni a társadalomba. Elkezdik dolgoztatni. Elkezdik olyan impulzusokkal érinteni egy börtönbe levő embert, hogy újra vissza tudjon épülni a társadalomba. És mikor már teljesen szabad lábra került egy ember, onnantól kezdve is még odafigyelnek rá. Mert különben, ha nem figyelnek rá, nem segítik őt az új életbe, menthetetlenül visszakerül a börtönbe. Vagy elmondok nektek valamit. Valaki hatalmas adósságba keveredik, és azt mondják neki, hogy nézd, elengedjük neked ezt a 10 millió forint adósságodat, menjél el szabadon. És ott van az ember, bár nincs semmi adósága, de egy fityingje sincs, hogy éljen az életben. Mit fog tenni? Valószínűleg megint el fog adósodni, mert nem tud megint felépülni. Ez az ember csak akkor tud megint életet élni, hogyha segítenek neki az új életbe járni. Na látjátok, ezt tette meg Isten, mikor azt írja a Szentírás, hogy és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Egyszerűen Isten lerendezte a múltunkat, meghalt Jézusértünk a kereszten. Ez a bűneinkre, ez volt a ítélet. És azután Isten adott egy segítséget, feltámasztotta Jézust, és ezáltal nekünk lehetőséget adott arra, hogy éljünk. A héten voltam a kutyamenhelyen. Szomorú hely. Szomorú hely, a kutyamenhely. Láttunk egy aranyos kiskutyát, úgy hívják, hogy Wallace. Úgyhogy lehet, hogy majd ő lesz egyszer a kiskutyánk. Minden esetre ez egy tökéletes, echte korcs. Tehát ennél keveréke kutyát nem lehet látni, de rendkívül kedves. Viszont láttunk egy csodaszép beagle kutyát, aki tudja, hogy milyen kis aranyos, játékos, foltos formás. Egyetlen egy probléma van vele, hogy szívférges. Nem tudom ez mit jelent, ez valami baj a kutyáknál, ez azt jelenti, hogy havonta vagy két havonta csepegtetni kell a nyakán, mert különben el fog pusztulni. Nézzétek meg ezzel a kutyával mi történt. A menhelyre került. Miért? Mert valahol látták kószálni, valószínűleg lesoványodva, valószínűleg kiverve, napok óta nem evett, nem ivott, csapzott szőrrel el tudom képzelni, senkinek nem kellett, vagy egyszerűen csak elszökött, és megmentették ezt a kutyát. De hiába mentették meg, hogyha folytonosan nem vizsgálták volna meg, és nem adnák neki azokat a cseppeket, ez a kutya élne két hétig ott a menhelyen, és utána menthetetlenül elpusztulna. Na ugyanilyenek vagyunk mi is. Isten hiába mentett volna meg bennünket a bűneinktől, hogyha nem segített volna nekünk abban, hogy életben maradjunk. Na ezt is a feltámadás teszi. Ezt is a feltámadás teszi, mert feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Egyszerűen a bűnből való szabaduláshoz is energiát kell kifejteni, és aztán az életben maradáshoz is energiát kell kifejteni. Olyan a mi életünk, az életünk olyan, mint egy űrhajó. Egyszer hallottam ezt a hasonlatot, mondjuk a szakmám a trombitáláshoz kapcsolatban. Az űrben, ha ott van az ember, akkor nem csak akkor kell gázt adni, ha előre akar menni. Akkor is gáz kell adni, hogyha hátra akar menni, ha lefelé akar menni, ha fölfelé, bármerre akar az űrbe menni az ember, mindenhova erőt kell kifejteni, mindenhova energia kell. Na ezért a feltámadás szükséges, azért, hogy mi tudjunk az új életbe járni. A feltámadás harmadik jelentősége, amit még fölírtam, talán ez a legismertebb közöttünk. Ő az első szülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mit jelent ez? Hogy Jézus az első, aki feltámadt a halottak közül örök életre, ő az első szülött, és ezután követjük mi. Mert az első az nem első, hogyha nincsenek utána többek. Az egyetlen lenne, de nem ezt írja a Szentírás, hogy ő az egyetlen a halottak közül, aki feltámadt. Ő az első. Az első logikusan követi azt, hogy vannak továbbiak, és mindazok a továbbiak, akik benne hisznek. Aztán így folytatja még Pál apostol másik helyen. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. A feltámadás a bizonyítéka annak, a feltámadás adja meg azt a reménységet, hogy mi is feltámadunk. Péter apostol is ezt megerősíti, ez a mi reménységünk. Miért fontos az, hogy tudjuk, hogy nekünk van feltámadásunk? Miért ilyen fontos ez? Azért, mert egy reménységben élt élet egészen más, mint egy reménység nélkül élt élet. Jobb is kifejezte ezt már az Ószövetség idején. Mit mondott Jobb? Azt mondja, bárcsak elrejtenél a holtak hazájában. Kiszapnád az időmet, aztán újra gondolnál rám. Ha meghal a férfiú, életre tud-e kelni? Akkor egész küzdelmes életén át is tudnék várni, míg csak be nem következik a fordulat. Mit mond Jobb? Mit fejez ki ezekben az igékben? Az, hogyha az ember tudná, hogy ő fel fog támadni, az egész életeit teljesen más szemszögből élné le. Egyszerűen az a tudat, hogy nincs vége minden a halállal, az az embert arra ösztökéli, hogy teljesen másképp élje az életét. Nézzétek csak meg a zsidókhoz írt levél második részében mit ír az író. Megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt rabok voltak egész életükben. Azok az emberek, akiknek nincsen hitük a feltámadásba, azok rabok. Egyszerűen nem élhetnek az élet szabadságába. Egyszerűen nem tud az életük kibontakozni, nem tud azt az életet leélni, amire Isten őket szánta. Ezért van nagyon nagy jelentőség annak, hogy az életünket a feltámadás reménységében éljük le. Felírtam még egyet. Miért fontos a feltámadás? Azért, mert a feltámadásnak van egy ereje. A feltámadásnak van ereje. Pál apostol így ír a Filippi levélben, ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét. Jézus feltámadásának van ereje. Mire van ereje? Az életre. Arra az életre, ami ember feletti élet, én így szoktam ezt magamban megfogalmazni. Mert mit csinált Pál apostol? Mindent kárnak és szemétnek ítélt. Azt mondja, nem érdekel, hogy zsidó voltam. Nem érdekel, hogy én papja voltam. Nem érdekel, hogy farizeus voltam, honnan származok. Ez mind semmit nem ér. Egy valami ér, az, hogy hiszek Jézusban, mert az a hatalom, az az óriási erő, ami a világegyetem legnagyobb bizonyítéka volt Isten hatalmában, hogy Jézus felhozta a halálból, az bennem is munkálkodhat. Ez az erő munkálkodhat bennem, az az isteni hatalmas erő. Ez az az erő, ez az a hatalmas erő, amely képes arra, hogy az ember meg tudjon változni. Amely az embernek az életét jobb irányba tudja terelni. Ez az az erő, amely az vigasztalhatatlan embert meg tudja vigasztalni. Az elcsüggett lelket fel tudja buzdítani. Mindent ez az erő végez el. És Pál apostol azt mondja, ez az erőt kívánom. Ezt az erőt óhajtom. Ezzel az erővel én akarok élni. És hogy ez az erő, ez az isteni hatalmas erő a miénk legyen. Mit kellett, hogy tegyen? Isten fel kellett, hogy támassza Jézust. Emlékeztek arra az ige versre? Az egyik legszebb vers a Szentírásban. Szerintem ez a Szentírásnak egyik égköve, mindegyik égkő, de az egyik legszebb égköve, amikor az Úr Jézus ezt mondja a körülött álló embereknek. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Tudjátok, hogy ez mit jelent? A héten olvastam egy magyarázatot, és annyira megragadt, úgy magyarázta ezt, hogy ez azokat az embereket hívja, akik megfáradtak az Isten nélküli Isten tiszteletbe. Belefáradtak az Isten nélküli vallásosságba. Belefáradtak abba, hogy végigcsinálják a vallásos tevékenységeket, megcsinálják a sok liturgiát, és mindenféle dolgokat, melyik egyház hogy csinálja, mint csinálja, mindenkinek megvan a maga szabályrendszere, ebbe teljesen belefáradtak, és érzik magukba a kiüresedettséget, mert ők Istent keresik. De ezek között, a pompa között, vagy a különböző vallási szokásokban nem találták meg Istent. És ezeket a lelkeket, ezeket a keresőket hívja az Úr Jézus, azt mondja, jöjjetek hozzám, és nálam megnyugvást találhattok. Tudjátok, hogy miért lehet az Úr Jézusnál megnyugvást találni? Azért, mert az a hatalmas erő, amely őt feltámasztotta a halálból, ez fog egyszerűen az ő életükbe is munkálkodni. És befejezésül még egyet szeretnék mondani nektek, ami a feltámadásnak a csodája, ami a feltámadásnak az óriási jelentősége, hogy az a győzelem, ami a kereszten nagypénteken végbe ment, az mindenki előtt nyilvánvalóvá lett húsvét hétfőn. Mert bár a nagypénteki keresztre feszítés a világ szégyene, bár az úgy tűnt, hogy minden veszve, hogy ott teljesen vége mindennek, és az a legnagyobb veszteség, ez nem így volt. De ez nem volt nyilvánvaló, még Jézushoz legközelebb állók előtt sem. Még a tanítványok se tudták, hogy ez a világtörténelem legnagyobb győzelme. Azt hitték, hogy itt most minden vége. A tanítványok kezdték befejezni az életüket, azt mondták, itt most minden vége. Megyünk vissza halászni, mennek Emmausba, mennek ide, mennek oda, mindenről lemondtak. A minden reménységük szertefoszlott, a szeretett mestert megfeszítették. Egyszerűen még ők se látták meg, hogy nagypénteken a világtörténelem legnagyobb győzelme ment végbe. És tudjátok, Isten mit csinált? Húsvét hétfőn kinyitotta a sírt. Nem azért nyílt ki a sír, hogy Jézus ki tudjon jönni, neki ahhoz nem kellett kinyitni. Isten kinyitotta a sírt, hogy benézhessél. Hogy benézhessél húsvét, és meglásd, hogy üres a sír. És meglásd az, hogy nagypénteken nem veszteség történt, hanem a világtörténelem legnagyobb győzelme. Mert Jézus feltámadt a halálból, és ha ő feltámadt, az a reménységünk, hogy mi is feltámadunk, ha hisztek benne. Legyetek hívők. Legyetek hívők. Ámen.